Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban. Önindító.
Üdvözlök minden kedves rádióhallgatót az Önindító magazinunkban. A mikrofonnál Böde Csandrás hallhatjátok. Nagy örömöm, hogy egy nagyon kedves cimborán fogadta el a mai adásban a meghívásomat. Tudnillik, együtt jártunk egyetemre. Tamás Janit köszöntöm, aki vegyészmérnök hallgató volt, teológus és freestylos.
Szia Andris, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Nem titok, hogy neked is nagyon izgalmas útkeresésed volt, hiszen először teológus voltál, aztán vegyészmérnöknek kezdtél el tanulni. Hogy jött ez a döntés, ez a váltás az életedben?
Nekem már középiskolába kezdődött a dilemma, hogy akkor most teológiát tanuljak, vagy vegyészmérnökséget. Először úgy voltam bele, hogy vegyészmérnökséget, mert nagyon érdekeltek a tudományok, meg versenyeztünk matekból, meg természettudományokból, de aztán középiskola harmadikba megismertem Hambas Béla műveit, és annyira érdekesnek találtam, hogy ez megváltoztatott mindent, és úgy döntöttem, hogy először biztos, hogy teológiára akarok menni, mert hogy az úgy gondoltam, hogy sokkal érdekesebb, sokkal jelentőségteljesebb, fontosabb, mint a tudománynak az egyszerű kis tény kijelentései. Úgyhogy elmentem a teológiára, ahol nagyon sok embert megismertem, nagyon sokat tapasztaltam, nagyon fontos dolgokat tanultam, ami nekem a legfontosabb volt, azok az ókori nyelvek, tehát hogy az óhébert, az ógörögöt, amin a Biblia íródott, hogy azokat megtanulhassam. Én elsősorban ezért is mentem a teológiára, mert tudtam, hogy ezeket igazán jól csak ott tudom megtanulni, és ezeket a váradalmakat sikerült teljesen tökéletesen betöltenie ennek az oktatási intézménynek. Viszont voltak egyéb dolgok, amik nem voltak annyira zökkenőmentesek és olyan kristálytiszták. Most gondolok ez alatt magára a teológiára, mint tudományra, ahol ugye rengeteg elmélet és elképzelés létezik egymás mellett, és sajnos ez probléma, hogy nem igazán rendelkezünk olyan eszközzel, amivel ki tudnánk deríteni, hogy különböző elméletek közül melyik a helyes, az igazi.
És akkor végül is ez inspirálta arra, hogy a tudományok felé fordulj.
Igen. Azt a fejezetet pedig lezártam magamban úgy, hogy én elfogadom a Szentírást úgy, ahogy az van, és amit állít, én azt nem kérdőjelezem meg. És ha viszont így közeledik az ember a teológiához, akkor nagyon leegyszerűsödik az egész, és akkor viszont már nincs is nagyon miről vitatkozni és teologizálni, mert akkor csak nem szól másról az ismeret kibővítése, mint az, hogy az ember olvassa és próbálja értelmezni magát a Szentírás. De hát ezzel úgy voltam, hogy ezt én fogom tudni csinálni egyedül is. Ezért utána a tudomány felé fordult mégiscsak a figyelmem, mert ott viszont rendelkezünk olyan eszközzel, amivel eldönthető, hogy a sok elmélet közül vagy elképzelés közül melyik a helyes.
És miután egy úgymond kicsit bizonytalan tudománytól elfordultál, most a teológiáról beszélek, és végül is a sokkal egzaktabb vegyészmérnökség felé mozdultál el, milyen érzések voltak benned, amikor ott voltál a Műszaki Egyetemen vegyészmérnök hallgatóként?
Nem volt zökkenőmentes az, ahogy belerázódtam, de ha az ember tényleg szereti ezeket a témákat, és elhatározza, hogy ezt ő megcsinálja, akkor előre lehet jutni, és én nagyon szeretem most ezt csinálni. Tatásban részt veszek, ilyen szerves kémiai laboratóriumban dolgozok, és ilyen rákellenes molekulákat próbálunk létrehozni.
Tudom, hogy elég sokat vagy a laborban. Ugye most csinálod ezt a rákellenes kutatást, ami nagyon izgalmasan hangzik, na de mégis milyen az, amikor az ember napi szinten 5-8 órát tölt a laboratóriumban? Te hogy éled meg?
Nekem főleg az elején volt ez nehéz, ugyanis ahogy bármivel az ember, hogyha belekezd egy dolognak a megtanulásába, akkor az elején mindenbe az ember még nem olyan ügyes, és nem tudja, hogy mit hogyan kell csinálni. És egy laboratóriumban aztán rengeteg minden van, amit a képességet el kell sajátítani. Ezért is szokták mondani, hogy elméleti tudományt azt sokan tudnak csinálni, de az már egy sokkal kevesebb ember az, aki ezt a laboratóriumban is meg tudja valósítani, mert ahhoz elmélettel is tisztába kell lenni, de gyakorlatias érzékkel is rendelkeznie kell, amivel sokan ezek közül, a tudós emberek közül szimplán nem rendelkeznek. Nekem sem volt könnyű megtanulni a fogásokat, mindenre odafigyelni, hogy semmit se törjön el az ember, ugye másfelől pedig ez a, úgy vesszük, a legveszélyesebb üzem, bármi felrobbanhat, bármi megmérgezhet. Így az egésznek meg az iróniája az, hogy folyamatosan rákkeltő anyagokkal dolgozunk. Ez így egy izgalmas küldetés, hogy a rák ellenszerét próbáljuk megtalálni, de lehet, hogy mi magunk fogunk elhullani a harc során.
Ez valóban egy kicsit ironikusan hangzik, ez tagadhatatlan. Beszélgetésünket hamarosan folytatjuk, maradjatok velünk.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban. Önindító.
Folytatjuk beszélgetésünket Tamási Jani vegyészmérnök hallgatóval, volt teológussal és freestylossal. Az előzőekben beszéltünk Jani egyetemi tanulmányairól, és őszintén szólva, Jani, én mindig is csodáltalak azért, hogy mindenhez olyan szenvedélyesen állsz, és olyan mértékben veted bele magad a dolgokba, ami számomra néha már-már meghökkentő, és mindig le akarsz a dolgok legmélyére ásni. Gondolom, hogy azért is szereted a dolgoknak a legmélyét megragadni, mert hogy számodra ez fontos. De kérdem én, hogy szerinted mit tesz egy jó tudóst jó tudóssá?
Hát, hogy válaszoljak a kérdésedre, két idézet jut eszembe. Az egyik az az, hogy Albert Einstein óriási fizikus, az egész világ még életében úgy tartotta őt, mint a valaha volt legnagyobb zseni. És tőle megkérdezték, hogy ő hogyan látja a saját szerepét. Csak annyit válaszolt, hogy ő nem tartja magát egy nagyon zseniális embernek, viszont eszméletlenül kíváncsi embernek tartja magát. De valami olyan szinten, hogy azt viszont így beismeri, meg ebben tisztában van, hogy nagyon kevesen annyira kíváncsiak, mint amennyire ő kíváncsi, és őt ez a kíváncsi természete tette őt alkalmassá, hogy olyan dolgokba belegondoljon, amiben más érthető módon nem gondolkozik. Ilyen eszméletlen elvont dolgokon gondolkodott, csupán azért, mert kíváncsi volt. A másik, ami eszembe jutott, hogy ugye szokták mondani, hogy fontos a tehetség, meg mellette persze a szorgalom és a gyakorlás is, és hogy hogy van ezeknek a viszonya, és így megkérdezték erről Bércesi Róbertet, aki a talán azt mondhatom, hogy a kedvenc zeneszerzőm és énekesem és zenészem, aki a Hiperkarmának a frontembere, és megkérdezték, hogy ő ennyire tehetséges, hogy ilyen fantasztikus zenéket tudott létrehozni. És ő azt mondta, hogy nem, ő nem ennyire tehetséges, hanem ő tehetségesre gyakorolta magát. Ez is egy nagyon szimpatikus megközelítése a dolgoknak.
Igen, habár azt nem tudom, hogy Albert Einstein mennyire volt kíváncsi, de a saját tapasztalatom alapján te mindenképpen a kíváncsi emberek táborát szaporítod, és hát a gyakorlás sem utolsó, az biztos. És hogyha már a jó tudós miben létéről beszélgetünk, te inkább szeretnél-e jó tudós lenni, vagy jó szakember?
Jó szakember azért szeretnék lenni, hogy egyrészt én biztonságosan tudjak dolgozni a laborban, másrészt, hogyha más emberek rám lesznek bízva, mint valami mérnök leszek, vagy főnök, hogy biztonságban legyenek azok az emberek, akik az én felelősségem alá tartoznak. Tehát ez mindenképpen fontos. Ezért én megértem azt, hogy a műszaki egyetemnek nagyon kemény a számonkérési rendszere, tehát mind az éhek, mind a vizsgák, szigorlatok, záróvizsga. Azért vannak ennyire keményen számonkérve, mert tényleg nem mindegy, hogy az ember tisztába kerül-e egyetemi évei alatt úgymond a legalapvetőbb dolgokkal. Itt már nem arról van szó, hogy játszadozunk az iskolába.
Persze ez abszolút megérthető, hogy ennyire komolyan veszik, és azért egy nagy adag felelősség is ráhárol így a mérnökökre, hogy egy adott helyzetben hogyan végzik el a feladatukat.
Ezért szeretnék jó szakember lenni, hogy ne sérüljön meg senki, se én, se más a munkám során. Tudós pedig azért szeretnék lenni, mert nekem tényleg ilyen az alap természetem, hogy én a nap azon óráiban, amikor ébren vagyok, akkor folyamatosan szeretem pörgetni az agyamat, és a tudomány ez egy kivételesen jó alapanyag. Itt aztán tényleg vég nélkül tudja pörgetni az agyát. Tehát számomra ez egyszerre egy játék, és egyszerre egy halálosan komoly dolog, ami azért jó, mert a tudomány az egyszerre elmélet, csak az ember nem csak összerakogathatja a molekulákat a papíron, meg a füzetbe, ilyen érdekes, legószerű módon, hanem utána foghatja, és tényleg bemehet a laboratóriumba, és tényleg előállíthatja azokat, amiket az előbb még csak fantáziálva kitalált. És ugye ez egy nagyon érdekes dolog, ahogy így egybeér az elmélet, és a játék, és a megvalósíthatóság. Ezért szeretem, és ezért csinálom.
Ezzel én is egyetértek. Beszélgetésünket hamarosan folytatjuk.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban. Önindító.
Sziasztok, ez itt az Önindító. Mai vendégem Tamás Jani, vegyészmérnök hallgató, volt teológus és freestylos. Az előbbiekben beszéltünk egyetemi tapasztalatairól, a tudományhoz való hozzáállásáról, hogy mit is tesz egy jó tudóst jó tudóssá, és nemrég volt egy szakmai gyakorlatod, amit ugye az egyetem írt elő számodra, ez 6 hétig tartott. Kérlek, mesélj erről pár szót, hogy is zajlott ez a 6 hét.
A Richter Gedeon gyógyszergyárba tölthettem ezt a 6 hetet. Ugye 3 magyar gyógyszergyár van, az Aegis, a Sanofi és a Richter, és ezek közül egyedül a Richternek van olyan kutatásai, amik új készítmények, új hatóanyagok, új gyógyszerek létrehozását célozza. Tehát ilyen szempontból a 3 közül kiemelkedik a Richter, és ezért szeretnének persze már szakmai gyakorlatra oda menni az emberek, és nekem hál' Istennek ez sikerült, és azon belül is a kémia üzemnek a preparatív laborába dolgozhattam, ami azért érdekes, mert ugye ahogy az üzemben állítják elő a rengeteg hatóanyag mennyiséget, ami aztán a gyógyszerekbe kerül, ezeknek a folyamatoknak a leképezésével, a kicsiben való megvalósításával foglalkozik ez a labor, ahol én dolgozhattam, és ez egy nagyon érdekes feladat volt.
Akkor ez valóban nagyon szakmai volt, ami azt illeti. Tehát ez valóban egy vegyészmérnöki feladat, ami azért nem tudom, hogy kiknek adatik meg, hogy mondjuk egy 6 hetes szakmai gyakorlat során ilyen komoly szakmai dolgokat élhessen át. Volt olyan részfeladat, amit komolyan rád bíztak, és tényleg megbíztak benned, hogy te ezt meg tudod csinálni, és volt kockázat benne.
Gyakorlatilag mindent mi csináltunk, a laborasszisztens hölgy és én azt csináltuk, amit a Feri mondott nekünk, aki ugye a mérnök volt, tehát ő tudta pontosan, hogy mit, hogyan kell csinálnunk, mi pedig kiviteleztük az ő utasításait. Abszolút aktív volt ez a 6 hét, és csinálni kellett a dolgokat. Nem unatkoztunk.
De ha jól tudom, akkor nem volt izgalomtól mentes ez a 6 hét. Mi történt?
Már a legelején, amikor tájékoztattak minket a részleteiről ennek a 6 hétnek, akkor próbálták a szívünkre kötni, hogy ha lehetőleg vigyázzunk magunkra ez alatt a 6 hét alatt, kerüljünk minden olyan tevékenységet, ami esetlegesen sérüléshez vezethet, vagy valami olyasmi miatt, amit nem tudjuk majd végezni a munkánkat. Hát nekem az első hét utáni hétvégén az unoka öcséimmel lent voltunk a nyaralónkba, és mindenféle ilyen akrobatikus torna elemet próbálgattunk, ahol én elkövettem egy hibát, és egy hátra kézen átfordulást meglehetősen elrontottam, aminek az lett a következménye, hogy eléggé kificamodott a könyököm, aminek egy 1 hetes gipsz lett a honoráriuma, ami eléggé viccesen vette ki magát, hogy én már a 2. héten úgy jelentem meg ott egyrészt az üzemben, másrészt a diáktársaim előtt, hogy be van gipszelve a kezem, hogy próbáltam nekik magyarázni, hogy ezért ez nem annyira súlyos, és csak 1 hétig fog tartani, és utána leveszik. De azért persze ilyenkor mindenki arra gondol, hogy eltörtem a kezem, és ez legalább 1 hónapig rajta lesz, és hogy lehetek ilyen szerencsétlen, de az a helyzet, hogy gipszes kézzel is meg tudtam csinálni majdnem az összes dolgot a laborba, tehát ez így csak egy plusz kihívás volt, de nem hátráltatott olyan mértékben, hogy ne tudjam végezni a munkámat.
Na ez azért örömteli, hogy nem jelentett olyan nagy nehézséget, hogy elvégezd rendesen a munkát, meg így visszatekintve azért eléggé vicces is. Ez az incidens, főleg, hogy fel is lettetek szólítva arra, hogy nehogy bármilyen sérülést merjetek szerezni ez alatt a 6 hét alatt. Említetted most ebben a történetben, hogy az unokaöcséiddel akrobatikus mozdulatokat csináltatok. Az sem titok, hogy te kosárlabdázol, de nem akármilyen kosárlabdáz, hanem ez isztajlozol, ami ugyebár akrobatikus trükkökből áll. Az utolsó részben erről fogunk beszélgetni, Janival, maradjatok velünk.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban. Önindító.
Az önindító mai vendége Tamás Jani, vegyészmérnök, volt teológus, hallgató és freestylos, de most az utóbbiről szeretném őt kérdezni, hiszen ez nagyon izgalmas és nagyon szokatlan sportág, vagy nevezhetjük ugyebár művészetnek is.
Valóban a kettőnek egy sajátos ötvözete.
Mióta csinálod ezt a freestylozást?
11 éves korom óta. Most vagyok 25, tehát lassan 14 éve, ha úgy vesszük.
És hogy figyeltél föl erre a sportágra, vagy hogy kerültél kapcsolatba vele?
Hát nagyon érdekes volt, mert előtte 1 éven keresztül kajakozni jártam, ami eszméletlenül kemény volt, már túl kemény, és hogy nagyon monoton is az egész. Abból egy év után így kifáradtam, úgy éreztem, hogy ez nem igazán nekem való, és akkor utána elkezdtem kosárlabdázni, viszont ott, ahol élek Szexárdon, volt egy srác, aki eszméletlen jó trükköket tudott csinálni a labdával. Az első pillanatban tudtam, hogy ezeket én is meg akarom tanulni, és én is ezt akarom csinálni, mert itt gyakorlatilag azt csinál az ember, amit akar. Egyáltalán nincsen bekorlátozva, nincsenek szabályai. Teljesen az emberre van bízva, hogy mit hoz ki belőle, annyi a történet, hogy az embernél van egy kosárlabda, és innentől kezdve rá van bízva, hogy mit csinál. Sikerült utána bekerülnöm ebbe a csapatba, az a neve a csapatunknak, hogy Face Team, és ezzel a csapattal csinálunk bemutatókat mindenhol, itthon és külföldön. Ebben a csapatban benne vagyok 13 éves korom óta, ami már 12 éve van, és habár voltak olyan időszakok ez alatt a hosszú idő alatt, amikor nem voltam igazán motivált, viszont ez egy évvel ezelőtt megváltozott, mert voltam Barcelonában az első nemzetközi freestyle táborba, ahol találkozhattam élőben a példaképeimmel, de főleg közülük is egyel, egy japán fiú, aki lehet azt mondani, hogy a világ legjobbja ebben a sportban, és ez egy olyan lökést adott nekem, és egy olyan motivációt. Egy éve tényleg nagyon nagy lelkesedéssel csinálom én is, és így, hogy minden nap foglalkozok vele, sokkal jobban szeretem is csinálni, és élvezem az egészet, és amit már nagyon várunk, hogy most szeptemberben nálunk lesz, Magyarországon lesz megszervezve a második nemzetközi freestyle tábor. Már nagyon várom, hogy megmutathassam, hogy mennyit sikerült fejlődni egy év alatt.
Ez nagyon szuper, hogy pont Magyarországon lesz az a freestyle tábor, és hogy tényleg erre van tér, és van szervezve egy ilyen rendezvény, ahol megmutathatják egymásnak az emberek, hogy tényleg mit tudnak. Na de lehet, hogy sokunknak a freestyle az nem mond olyan sokat. Mondtad, hogy egy kosárlabda van a dologban, és ezzel azt lehet csinálni, amit akar. Na de hogy kell ezt elképzelnünk? Tehát, hogy vannak ebben akrobatikus mozdulatok, szaltók, labdapörgetés?
Így pontosan, ahogy mondod, hogy jobban elképzelhető legyen, ugye az alap kosaras mozdulatok, tehát ami a pattogtatás, a pörgetés, van tulajdonképpen összeötvözve a break tánccal, illetve talán még így a kapuéra az, ami hatással van rá, azoknak a rugásai, ugrásai, mozdulatai, és még ezer más, amit az adott ember bele akar vinni. Gyakorlatilag akármit bele lehet vinni. Tényleg semmilyen korlátja nincsen annak, amit az ember ebbe bele tud csenni. Ezért nagyon érdekes, és ezért tulajdonképpen számomra abszolút fantasztikus, hogy minden freestyle-osnak teljesen egyedi saját stílusa van. Persze lehet a többiektől tanulni, és ezt mindenki csinálja, és ez egy tök jó dolog, de pontosan ugyanúgy, ahogy te csinálod, hogy senki más nem fogja tudni. Ezáltal ez egy ilyen nagy család, ahol mindenki egy fontos szereplő, és ezért ez egy tök jó közösség is így világ szempontból.
Most, hogy így beszélünk erről, tényleg van egy nagyon nagy szabadságfog ebben a freestyle-ban, és mesélted, hogy a kajakozásban ezt például egyáltalán nem tapasztaltad, úgyhogy itt van egy nagyon nagy kontraszt a kettő között, az biztos. Azt hiszem, ez nagyon különleges, hogy ez egyben egy sport, de hogy tényleg a művészet jellege az vitathatatlan. Csinálod ezt a labort, csinálod ezt a freestyle-t, így ilyen formán a munka, a tudomány, az a fajta alkotó munka, másfelől pedig a sport, tehát a fizikai terhelés és a művészet is ott van az életedben, úgyhogy oda akarok kiukadni, hogy mondtad, hogy egy éve nagyon elköteleződtél a freestyle iránt, kiegyensúlyozottabb lettél?
Szerintem igen, mert ha az ember minden nap mozog 2 órát, az bizonyára jót tesz az egészségének, az alap természetének is jót tesz. És még egy dolog a freestyle-ról, hogy ez tényleg egy olyan sport, ahol a labda, ami egy hihetetlen potenciált magában hordozó objektum, egyszerűen ráviszi az embert, hogy olyan mozdulatokat megcsináljon, amit amúgy soha az életbe normális ember nem követne el. Ilyen szempontból ez lehet azt mondani, hogy az embernek és a labdának a kapcsolata, ami már majdnem olyan, mintha 2 embernek a kapcsolata lenne. Ezért eszméletlenül érdekes, de ugyanakkor nagyon megterhelő fizikailag, mert annyira teljes mozgás, ami nem is tudom, hogy melyik másik sportba csinál az ember ennyire furcsa dolgokat, jó értelemben.
Biztos, hogy nagyon látványos. Azt hiszem, hogy ilyen szempontból tényleg szerencsés vagy, hogy mindenhol alkothatsz, úgymond a freestyle-ben is és a laborban is. Jani, nagyon örülök, hogy itt voltál. Sok sikert kívánunk most az elkövetkező freestyle táborhoz és a vegyészmérnöki tanulmányaidhoz.
Köszönöm szépen!